kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igényét, amint a szól hozzánk János evangéliumának 19. fejezetéből, a 16-tól a 30. tartója versekből.
Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet kében ült Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt jobbról és balról, középen pedig Jézus. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztet. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézus. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt. Amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely vallatlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel erdély. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét.
Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, dicsőítünk téged a te végtelen szeretetedért, melyet Jézusban elküldtél nekünk. Hálás a szívünk, mert a Szentírást olvasva újra és újra rácsodálkozhatunk arra, hogy te mindent a legapróbb részletig előre elterveztél, gondoskodsz rólunk a legkisebb dolgokban és a legnagyobbakban is. Bocsáss meg, ha önzőségünk, önös érdekeink vezérelnek. Bocsáss meg, hogy a bűn vezérel minket. Bocsáss meg, Urunk, amikor a hála és a reménység helyett követelőzés és hitetlenség van a szívünkben. Bocsásd meg, amikor az orrunkig látunk, és nem látjuk a nagy egészet. Olyan a te terved előttünk, mint amikor megállunk a múzeumban egy óriási festmény előtt, de túl közelről nézzük azt. Segíts hátrébb lépnünk. Bocsásd meg azt, amikor nem figyelünk rád, hanem saját terveinket szövögetjük, és a saját gondolatmenetünket követjük, és nem akarunk ráállni a tiédre. Kérünk téged, hogy segíts megértenünk a tetted terveidet az életünkben és közösségeink életében. Formáld a szívünket, hogy legyen elég erőnk a legdrágább kincseinktől is megválni, ha szükséges. Adj szent lelked, hogy ő irányítson minket a te útjaidon. Adj bátorságot és erőt ahhoz, hogy számunkra megmagyarázhatatlan módon beteljesüljön a te történeted. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsenek adtak mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan Mózes első könyvéből szól hozzánk, Mózes első könyve 22. fejezetéből, az első 18 versből. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte a tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozzunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig így felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Akkor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amíg kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fennakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják. Az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másokszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből is ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesztek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségeid kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. Amen. Kedves gyülekezet, Izsák az ígéret gyermeke. Amikor Isten megszólítja Ábrahámot, és kihívja Úr Kasdímból, a családja köréből, hogy induljon el egy ismeretlen földre, amelyet majd ő ad neki, akkor megígéri, hogy nagy néppé teszi. Megígéri, hogy megáldja, és áldással teszi. És megígéri, hogy általa nyer áldást a föld minden népe. És ez a hatalmas ígéret akkor még szinte teljesen lehetetlennek tűnik. Ábrahám és Sára már akkor sem fiatalok, és Sára megtű, nem születik gyermekük. De Ábrahám elindul, sokféle kétség között, mégis föltesz mindent egy lapra, elindul ennek az ismeretlen, titokzatos, láthatatlan Istennek a szavára, és bízik a vezetésében, és Isten újra és újra jelét adja annak, hogy vele van, és vezeti, hogy számon tartja őt, és a kezében van a sorsa. De az ígéret gyermeke mégsem akar megszületni. Sára és Ábrahám egyre öregebbek, ahogyan telnek, múlnak az évek, ahogyan vándorolnak a pusztában, hol itt, hol ott sátoroznak. Ábrahám bízik még Istenben, de közben egyre tanácstalanabb. Talán nem figyelt eléggé oda. Talán magának kellene tennie valamit. Talán nem is Sára lesz ennek a megígért gyermeknek az édesanyja. Sok-sok viszontagság, sok-sok kétség, sok-sok aggódás, elbizonytalanodás, sok hibásan meghozott döntés. Ezek sokasodnak Ábrahám életútján. És végül mégis megszületik Izsák, a megígért gyermek. Izsák, akinek a neve is ezt jelenti, hogy nevetés. Izsák, aki végtelen örömöt, kimondhatatlan reménységet hoz az idős Ábrahám és Sára szívébe. És annak a bizonyosságát, hogy ez a titokzatos Isten, akit nem látnak, akit nem foghatnak meg a kezükkel, mégis velük van. És minden szava igaz volt, amit mondott. És minden szava igaz, amit ígér. Akkor is, ha lehetetlennek tűnik. És telnek az évek ebben az örömben, ebben a boldogságban együtt, az élet mindennapi küzdelmeivel együtt persze, és egy napon ez a titokzatos Isten, akinek a gondviselése alatt élnek ott a pusztában, olyan dolgot kér, ami teljesen fölfoghatatlan. Egy olyan áldozatot, ami túlmegy minden emberi számításon. Mindenen, ami emberileg tervezhető, ami kiszámítható, ami megérthető. Isten azt mondta, fogd a fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Hogy kérheti el Isten? Hogy kérheti el pont őt, pont az ígéret gyermekét? Talán meggondolta magát? Talán visszavonta az ígéreteit? Hogyan váltja akkor valóra mindazt, amit mondott, hogy majd népé teszi és megáldja Ábrahámot? És hogyan okozhat ekkora fájdalmat Isten? Hogy lehet ekkora fájdalom kedves Isten előtt? Milyen Isten ő? Hol van a jósága, hol van a szeretete? Hol van a gondviselése? Hol van a megbízhatósága? És Ábrahám elindul, és Izsák megy vele. És mindent visznek, ami ehhez a áldozathoz kell. És amikor a hegy lábához érnek, Ábrahám az áldozathoz való fát ráteszi Izsák vállaira, és Izsák megy föl a hegyre, vállán ezzel a fával, amely majd a feláldozásához kell. És kérdez, atyám, minden készen van, de hol van az áldozati állat? Miért nem hoztuk magunkkal? És Ábrahám olyan szűkszavúan válaszol, mert nincsenek szavai ebben a mélységben, ebben a hatalmas lelki küzdelemben, amit megél, mi alatt mennek föl ketten a hegyre. És az egyetlen, amiben bele tud kapaszkodni, és magának is újra és újra elmondani. Ezt mondja Izsáknak is. Isten gondoskodik. Isten gondviselő. Ő gondoskodó úr. És ő gondoskodik majd az áldozatról. Izsák pedig mindvégig megy, engedelmesen az apjával, azon az úton, amelyen az atya vezeti őt, és aztán hagyja, hogy megkötözze, hagyja, hogy fölrakja az oltárra. Némán tűri, száját sem nyitja meg, mint a bárány a nyírói előtt. És amikor lendül a kés, akkor úgy tűnik, hogy minden romba dől. Mindaz a terv, amit Isten megígért, amire Ábrahám föltette az életét. És vége szakad egy csapásra mindannak az áldás folyamnak, aminek a legvéteményese volt ez a megígért gyermek, Izsák. De Isten szava megállt parancsol. Ábrahám, ne nyújtsd ki a kezed a fiadra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, az egyetlenedet. És Ábrahám a tekintetét felemelve meglátja a bozótba akadt kost, a helyettes áldozatot, aki Izsák helyére lép, és Izsák élete megszabadul, Isten pedig megerősíti újra az ígéreteit. Mert Isten hűséges, és nem tagadja meg önmagát, és amit elkezdett, azt véghez viszi. És mindazt az áldást, amelyet az egész világ számára, minden nép számára készített, azt el fogja hozni, azt meg fogja adni. Ábrahám egyszülött fia, Izsák, ennek az áldásnak a továbbadója lesz. János evangéliumából ma egy másik egyszülött fiút is láthattunk, aki áldozat lesz. Ő nem egy embernek a drága kincse, nem egy embernek az egyszülötte, nem egy ember szívének a legkedvesebb, legféltettebb valakije, hanem az örökkévaló, mindenható Istennek az egyszülött fia, az ígéret gyermeke, csupa nagybetűvel, akinek a születését sok-sok várakozás, sok-sok reménykedés, sok-sok csüggedés és elbizonytalanodás előzte meg, de amikor végre megérkezik ez az ígéret gyermeke, akkor a menny angyali seregei újjongó örömben törnek ki, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az embereknek jó akarat. Jézus Krisztus, az ígéret gyermeke, aki túl van már a méltatlan, méltánytalan, vádaskodással teli kihallgatáson, túl van a megkorbácsoláson, túl van a katonák otromba megalázó gúnyolódásain, most elindul a fájdalmak útján, a kereszt halál felé. Mint sok-sok száz évvel ezelőtt Izsák, ő is a hátán viszi a fát, amely az áldozat bemutatásához kell. De ez egészen másmilyen fa. Ez a keresztfa, amely gyalázatos, átkozott halált hoz, amelyről meg van írva, hogy átkozott, aki a fán függ. Keresztfa, amely általi halál nem jutott olyannak, akitől nem vették el az utolsó méltóságát is, amelyen római polgárt nem is végeztek ki, csak az alávaló nyomorult söpredéket végezték ki ezen a módon. Jézus vállán ott van a fa, amely az áldozathoz kell, a keresztfa, és megy föl a hegyre, hogy ott bemutassák azt az áldozatot, amelyet Isten igazsága követel meg. Jézus, aki az Atya egyszülöttje, az Atya drága kincse, akiről az Atya így szólt, amikor elindult az utcán, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus, aki olyan sokszor elmondta, annyiszor olvastuk János evangéliumában, hogy én és az én Atyám egyek vagyunk. Jézus, aki tökéletesen egy az Atyával. Az az egység, az a mély szeretett kapcsolat, amit mi földi szülőként megélhetünk. Az a féltés, az a szeretet, az a gyönyörködés, ahogyan mi a gyermekeinkre nézünk. Mindez csak töredékes képmása annak, ahogyan az Atya néz Jézusra, az ő egyszülött fiára. A tökéletes egység, a tökéletes szeretet. És most az Atya fogja a fiát, az egyszülöttet, az egyetlent, és elindítja fel a hegyre, vállán a fával, amelyen majd feláldozzák. És nem tesz semmit. Nem küld légiónyi angyalokat, hogy mentsék meg a gyermekét. És nem készít semmilyen csodálatos megoldást, hanem hagyja, hogy mindaz, ami elkezdődött, amit még kimondani is szörnyű, megtörténjen. És a gyermeke, a drága szeretet kincse az ő akaratával és tudtával, viszont szörnyű kínhalált halljon. Mindaz a fájdalom, amitől Isten megkímélte Ábrahámot, amikor azt mondta, ne nyújtsd ki kezed a fiúra, és ne bántsd őt. Mindattól a fájdalomtól Isten, az Atya, önmagát nem kíméli meg. És most nem jön semmiféle bozót balfackos, és nincs semmiféle helyettesítő áldozat, hanem az Atya végrehajtja az ítéletet a saját fián, aki tökéletes, szent és ártatlan. Hagyja, hogy összetörjön az ítélet súlya alatt, ott, azon a másik hegyen, a Golgota hegyén. Isten báránya, aki elhordozza az egész világ bűnét, szennyét, mocskát. Pontosan úgy, ahogyan előtte másfél ezer évvel Ézsaiás a próféta megjövendőlte az Úr szenvedő szolgájáról. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarja ki előttünk, mint gyökére szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amelyet kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Jézus mindvégig engedelmes. Nem keres kibúvót, nem kér mentséget, nem kér segítséget vagy kegyelmet. A vállán viszi fel a fát a hegyre, és ott fönn a hegyen magára veszi minden ember terhét. A Pilátusokét, akik nem tudnak kiállni mellette, még akkor sem, ha a szívük mélyén megérzik az igazságát és a hatalmát. A farizeusi lelkűekét, akik a saját igazságukon, a saját vallásosságukon képtelenek túllátni, és szeretet és irgalom helyett csak büszkeség és ítélkezés van bennük. Magára veszi a tömeg bűneit és a tömeg emberekét, akik látványosságot nézni jönnek oda, és olvassák a feliratot, hogy a zsidó királya, és gúnyolódnak rajta. Magára veszi a katonákét, a hatalom elfásult eszközeiét, akik sorsot vetnek a köntösére, és osztozkodnak a ruháim, miközben ő ott a kereszten a halált saját vívja. És magára veszi az összetört szívű asszonyok terhét, és minden összetört szívű ember terhét, akik semmit sem értenek, csak maga alá temeti őket a fájdalom és a reménytelenség. Jézus Krisztus, aki így hordozta el mindannyiunk terhét, mindannyiunk bűnvetését, és így válik átokká, átkozottá értünk mindannyiunkért. Míg végül a fejét lehajtva kileheli a lelkét. De mielőtt még ez megtörténne, kimondja azt az utolsó szót, amin megfordul az egész világtörténelem, és amely reménységet ad minden embernek, mindenkinek, aki eljut a saját határaihoz, és úgy érzi, hogy maga alá temeti a sötétség. Elvégeztetett, mondja Jézus. Elvégeztetett. Mi végeztetett el? Elvégeztetett mindannak a helyreállítása, ami a világ történetének az elején elromlott. Amikor az első emberpár elszakadt Istentől, és engedetlen Isten akaratával szemben, és elindítja az engedetlenségnek, az összetört kapcsolatoknak azt a lavináját, ami minden járványnál gyorsabban fertőzi meg ezt az egész világot, és benne az embert, és az emberben összetörik az Isten képmása. Elvégeztetett, mert eljött az asszony utódja, akit Isten már ott, a Biblia első lapjain megígér. Az asszony magva, aki majd a kígyó fejére tapos. Az az ígéret, amelyet Isten a világ történetének az elején tesz, amikor minden elromlott. Az az ígéret, hogy egyszer majd minden helyreállít, így teljesedik be. És ez az, ami elvégeztetett. Elvégeztetett egyszer és mindenkorra a kapcsolat helyreállítása Isten és ember között, teremtő és teremtmény között. Mindaz, ami ott a kezdetekkor elromlott. Nincs már, ami elválaszta az embert a teremtőjétől, mert az engedetlenséget, ami elválasztott bennünket, Jézus engedelmessége egyszer és mindenkorra felülírta. És Jézus engedelmessége örökre összeköt bennünket, minden embert az Atyával, és olyan híddel válik, amire rálépve eljuthatunk a Szent Istenhez, és megállhatunk előtte. Isten újra az Atyánk, a barátunk, a társunk, és nem a bírónk, aki jogosan ítélkezhetne felettünk. Ez végeztetett el. És megérkezünk a mába, ezután a hosszú, sok ezer éven átívelő utazás után hozzánk. Kik vagyunk mi, akik jól ismerjük ezeket a történeteket. És az életünk mégis erőtlen, és a hitünk mégis gyenge, és valójában legtöbbször úgy éljük a keresztény életünket, mintha egyáltalán nem végeztetett volna el ott semmi azon a hegyen, azon a keresztfán. A sátánnak, Isten ellenségének ma is ugyanaz a fegyvere, mint a történelem kezdetén. A becsapás, a hazugság, mert ő a hazugság atya. És az a célja, hogyha már elvégeztetett, és ezzel semmit nem tud kezdeni, és ezt nem tudja megváltoztatni, akkor legalább megakadályozzon bennünket abban, hogy mi ebből éljünk. Mert hiába végeztetett el, ha mi még mindig magunkat akarjuk megváltani. Hiába készített Jézus nekünk utat az atyához, ha titokban a szívünk mélyén mi még mindig azt gondoljuk, hogy ha jobban igyekszünk, és hogyha több mindent teszünk érte, akkor majd eljuthatunk Isten elé. Hiába végeztetett el, ha még mindig félünk Istentől, és még mindig nem merünk benne megbízni. Elvégeztetett. Jézus helyreállította a kapcsolatunkat Istennel. A mi életünk lehet, hogy ettől még ugyanolyan összetört, ugyanolyan terhelt, ugyanolyan bizonytalan. De a kapcsolat helyreállt az Atyával. És hogyha erre a kapcsolatra rámerjük bízni magunkat, és ha merünk elkezdeni bízni Istenben, akkor ő ebben a kapcsolatban meg tudja gyógyítani lépésről lépésre az életünket, és formál bennünket, és alakít. Mert ez a kapcsolat az Atyával egy olyan csatorna, amin át az ő szeretete, jósága, áldása kiárad ránk. Ha elmerjük hinni azt, hogy ez a kapcsolat valóban helyreállt, és ez nem rajtunk múlt, és soha nem is fog rajtunk múlni, akkor ez a kapcsolat fog formálni bennünket, és lépésről lépésre gyógyítani, és lépésről lépésre újjátenni az életünket. Az Atya Jézus által ebbe a gyógyító kapcsolatba hív be bennünket, hogy bízzuk rá magunkat, hogy ő biztos kézzel vezet, és ő az, aki megtart az úton. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által így szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy te a szent, mindenható, örökké való Isten, nekünk édesatyánk vagy. Köszönjük, hogy teljesen rád bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy megbízható Isten vagy, és olyan, aki vezetsz bennünket. Olyan, aki mindennek okot, célt, értelmet adsz az életünkben. Olyan, aki mindent jóra tudsz vezetni, és mindent arra tudsz használni, hogy mi téged jobban megismerjünk, és benne jobban tudjunk bízni. Látod, hogy az életünkben nagyon sok olyan nehézség van, nagyon sok olyan fájdalom, amit nem értünk. Sok-sok áldozat, ami értelmetlennek tűnik. Sok-sok sáv, amitől vérzik az életünk. És néha úgy látunk téged, mint aki sújtaszt és ítélt bennünket. Mint aki értelmetlen dolgokat kérsz, vagy veszel el, és nem látjuk az összefüggéseket. Nem látjuk a terveidet. Nem látjuk a dolgok kimenetelét. Csak megyünk előre, és cipeljük a terheinket. Köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy Jézus meghaltott a kereszten, és ezzel helyreállított mindent. Köszönjük azt, hogy Jézusban láthatjuk, hogy te beteljesíted a terveidet, hogy a dolgok nem csak úgy össze-vissza történnek sem a világban, sem az életünkben, hanem te mindent a te terved megvalósításába állítasz bele. Akkor is, hogyha nem értjük, akkor is nehéz. És köszönjük, hogy a legnehezebb utainkon is ott vagy velünk. Velünk járod végig ezeket a mélységeket. És a fájdalmakból és a mélységekből te kiformálod az életünkben Krisztus arcát, aki értünk szenvedett. Így könyörgünk, hogy taníts bennünket bízni benned. Nyisd meg a szívünket feléd. add nekünk a te szent lelkedet, aki elvégzi bennünk azt, hogy jobban tudjunk hozzád ragaszkodni, és hogy az legyen a legfőbb valóság, legfőbb igazság, amit te mondasz. Könyörgünk, hogy hordozd a gyülekezetünket, áld meg ezt a közösséget, annak minden tagját, adj közénk egységet, adj nekünk közös látást benned. Könyörgünk, hogy áld meg az életünket, jöjj velünk az előttünk levő napokban, vezess bennünket, és tarts meg a te utadon. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy akit hisz benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.